A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökkön, örökké. Hálásak vagyunk a gyülekezet közösségért, hálásak vagyunk a te szavadért, a te igédért, és Urunk, szeretnénk, ahogy ebben az énekben is énekeltük, szeretnénk mélyen meghajolni előtted. Hiszen te vagy az, aki méltó vagy arra, hogy minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És szeretnénk meghajolni előtted, aki az élet ura vagy, akinek köszönhetünk mindent, hiszen láthatjuk, hogy nélküled semmi sincs ezen a földön, és nélküled semmink sincsen. Urunkat, hogy ebben az alázatban lássuk meg a te akaratodat, és mindazt, amit te kínálsz számunkra ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Márk evangéliumának 4. fejezetében, a 26-tól a 29. versig a következőképpen. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert itt az aratás. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai Isten tiszteletünkön egy igazán különleges helyre kalauzolom a gyülekezetet. Egy különleges utazásnak lehetnek a részesei a testvérek. Az emberiség egyik legősibb tevékenységét nézzük meg, amely az élet alapvető részéhez tartozik, a magától növekedő vetésről hallhatunk. Megtekintjük, hogy a mag elvetésétől, látjuk az ábrán, a mag elvetésétől a kész kenyér asztalra kerüléséig milyen hosszú út van, milyen hosszú folyamat történik. Azt gondolom, hogy nálam sokkal szakavatottabb emberek ülnek a sorok között, akik évről évre ezt csinálják, hiszen ebből élnek, ezért kérem, hogy ne szakmai füllel hallgassák a testvérek, ezt hadd szögezzem le mindjárt az elején, ne szakmai füllel, szemmel hallgassák, lássák a mai ige hirdetést, mert biztos, hogy találnak benne hibát, hanem a folyamatot lelki síkon vizsgáljuk, mert egy nagyon fontos szóra szeretném majd helyezni a hangsúlyt, illetve folyamatos párhuzamot szeretnék vonni a mag növekedése, asztalra kerülése és a lelki dolgok között. Jézus így kezdi ezt a példázatot, amikor az ember magot vet a földbe. Az egyik alapvető fázisa ennek a munkának, hogy a magvető kimegy vetni, és elhinti a magot a földbe. Ezt a komoly munkát valami nagyon fontos mozzanat meg kell, hogy előzze. A földet fel kell szántani, fel kell törni, meg kell munkálni. A földet elő kell készíteni, hogy a magot be tudja fogadni. Még emlékszem, hogy nagyszüleim hogyan fogták be a lovakat az eke elé, aztán az ekét fogva hogyan dolgoztak a földeken. Ma már ezt tulajdonképpen ilyen formában teszik, készítik elő. De ami biztos, hogy akár így, akár úgy, de nagyon fontos, elengedhetetlen része az előkészítésnek, és nagyon-nagyon kemény munka. Mindig csodáltam nagyapámat, ahogy ment az eke után, keményen fogni, tartani kellett az ekét, azok, akik végezték még ezt, azok tudják, hogy miről beszélek. Bevallom őszintén, hogy én is csináltam, nem tudom, hogy jól vagy rosszul, ezt nagyapám biztos, hogy jobban el tudta volna dönteni. De tudom, hogy nagyon-nagyon kemény munka volt tartani az ekét, és eközben figyelni az állatokra, a barázdákra, a sorvezetésre, és nem akármilyen fizikai erőnlétet igényelt a munka, akár több hektár megművelése is. Ezután következett az úgynevezett tárcsázás, boronálás, amikor is a talaj felső rétegét megporhanyítják, anélkül, hogy megfordítanák. A porhanyításon kívül egyúttal elaprózzák, elegyengetik a talajt. Én még emlékszem, nagyszüleimnek ott a bal felső sarkában ilyen szerkezetük volt, még nem volt ilyen, amit a jobb alsó sarokban látható. A nagyszüleim azok végig úgy járták ezeket a barázdákat. Sok idő, mire ezeket a műveleteket elkészítik és előkészítik. Sokszor a városi ember nem is tudja, hogy mennyi verejték, mennyi fáradtság jár ezzel, hogy nekünk a meleg konyhában finom kenyér kerüljön az asztalra. Azért is jó ezt végig gondolni, mert ilyenkor talán az ember elgondolkodik azon, hogy emberek mennyit dolgoznak, mennyit fáradoznak, vesződnek azért, hogy másoknak étel kerüljön az asztalára. Ez alázatra kell, hogy tanítson bennünket, hogy nem magától került oda, hanem sokan, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a másiknak elede legyen. A magtól egészen a friss kenyérig jó végig gondolni, hogy hány kézen megy keresztül. Ahhoz, hogy nekem kenyerem lehessen. Hogy kenyeret tudjak adni a családomnak. És ez arra is indítson bennünket, hogy becsüljük a másikat. Becsüljük a másik ember munkáját. Tudjátok, a karácsonyi időszakban gondolkodtam el azon, hogy akik például a kereskedelemben dolgoznak, azoknak nincs ünnepük. Nem tudnak előkészülni. Mert az utolsó pillanatig bent vannak a munkahelyükön, pakolják ki az árukat a polcra, amely állandóan fogy, újra pakolni, hogy én leemelhessem, betehessem a kosaramba, hazavigyem, de nekik mennyit kell azért dolgozni, és nem is tudják igazán élvezni az ünnepet, hanem fáradtan esnek be az ünnepbe. Azért ezeket is jól végig gondolni, hogy a másik embert tudjuk becsülni. És talán nem vagyunk egyformák, talán vannak, akik nagyon keményen dolgoznak, és lehet, hogy vannak olyanok, akik mindig a munka könnyebb végét fogják meg. Ez nagyon szomorú nyilván, de nekünk becsülnünk kell a másik embert. Becsülnünk kell a másik embert, és higgyétek el, hogy sokszor emberek nagyon sokat fáradoznak azért, hogy nekünk jobb legyen, vagy nekünk mindenünk meglegyen. Hogy legyen zöldség a levesbe, hogy legyen akár tészta a levesbe. Mennyi kézen megy keresztül, hogy nekünk meglegyen az a mindennapi betevő falat. Becsülni kell egymást. Becsülni kell a másik embert. A karácsonyi időszakban különösen is nagyon felzaklatott az ember, nagyon türelmetlen tud lenni, és mindig úgy elgondolkodom, hogy amikor hirdetjük, hogy készülünk a szeretet ünnepére, milyen feszültségek vannak emberekben, és hogy ki tudják magukat adni, akár egy-egy bevásárlóközpontban, vagy egy-egy élelmiszerboltban. Pedig az ember jó, hogyha becsüli a másikat. És akkor itt most csak a magtól beszélnek a kenyérig, de lehetne beszélni a tejig, a tejfölig, a vaig, a köpüléstől is lehet, nyilván ilyenek már nincsenek, de mennyi-mennyi kézen megy át, hogy oda kerülhessen nekem az asztalra minden, és hogy mindenem meglehessen. Jó végig gondolni, hogy tudjuk becsülni a másikat. És hívő emberként ezeket nekünk becsülnünk kell, és nem lehetünk hálátlanok, hanem mindig hálaadással kell őrájuk is gondolnunk. Különösen a mai generációra jellemző, hogy gyorsan, kevés munkával akar hatalmas vagyóra szert tenni. Maradva a mezőgazdasági képnél, aratni akar a föld előkészítése és vetése nélkül. Hányan vannak olyanok, akár a mai generációban is, akik szeretnének aratni, de mindaz, ami azt megelőzi, azt nem szívesen végzik. Sokan vannak ma ilyenek, akik több munkafázist szeretnének kihagyni, és azt gondolják, meg lehet spórolni ezeket. Munkanemről munkanemre kell verejtéket ejteni, hogy kenyér kerüljön az asztalra. Ezért a Biblia nagyon komolyan inti azokat, akik léha-léhűtő munkakerülő életet élnek, nem akarnak dolgozni, hanem fáradtság nélkül akarnak könnyed életet élni, és csak hasznot akarnak húzni. A Biblia elítéli ezt a magatartást. A fáradtságos előkészítési munka után, ami elengedhetetlen és létfontosságú, miután mindent előkészítettek, következik a magvetés. Ha lehet így fogalmazni, talán az egyik legszebb része. Az egyik legszebb része, amiről Jézus beszél, az ember elveti a magot, amely aztán valami titokzatos módon a földbe esve ott életre kel és termést hoz. Ebben a részben az ember az teljesen inaktív. Hiszen ezért mondja Jézus, olvashatjuk, azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászba. Ebben a részben arra mutat rá Jézus, hogy a legfontosabb fázisa tulajdonképpen ember nélküli, hiszen elvetette a magot, de a mag földben való létéről mit sem tudva, szépen magától növekszik. Érdekes az a szó, és csodálatos a mai technika. Az ember nem tudja, pedig nézzük meg, kicsit sötét a kép, de látjuk, ahogy ereszti, már szépen kezd sarjadni, növekedni, ereszti le a gyökereket, és aztán nő ki a földből. Igen, érdekes ez a szó, amit Jézus használ, mert itt az a görög szó jelenik meg, az automaté, amit mi is használunk, automata, azaz magától. Automatikus. Magától növekszik a mag, miközben az ember lefekszik és felkel. Eközben az ember, most nyilván leegyszerűsítem ezt a földművelési időszakot, de az ember pihen, fekszik, reggel felkel, este lefekszik, és közben pedig ennek a csodának lehetünk a részesei, a szemtanúi. Az alábbi videóban csodálatos felvételeket készítettek arról, hogy a búzamag, ez a búzamag, a földben hogyan növekszik, kell ki, tör fel a földből, serken növekedésnek. Valami csodálatos, ahogy bele lett kódolva minden egyes piciny magba az élet, és a mag, azt gondoljatok bele, magában hordozza az életet. Nem olyan régen olvastam, hogy több ezer éves magot találtak ásatás folyamán, és ezeket a gabonamagokat elvetették és kihajtott. Milyen csodálatos, hogy az a picin gabonamag az életet hordozza. És aztán, amikor olyan helyre kerül, akkor kihajt. Sarjad, szárba szökken, és aztán sokszoros termést hoz. Igen, valamilyen csodálatos módon, és tudjátok, Isten volt az, aki belekódolta abba a picinke magba. Belekódolta, hogy hogyan kell elhalnia annak az egyetlen egy magnak, és hogyan kell sokszoros termést hoznia. És tudjátok, ehhez az ember sem elvenni, sem hozzátenni nem tud. Ebben az időszakban, hogy fogalmazzak jól, ebben az időszakban az ember inaktív. Mert a növekedés nem ő adja. A növekedést nem ő teremti meg. És majd erre fogok majd később utalni. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten ebben is arra akart rámutatni, hogy a legfontosabb mozzanat, az élet, a növekedés az embertől teljesen független. Az előzményeket, az utómunkákat Isten az emberre bízta, de az életet, a növekedést az Isten adja. Magától, nem az embertől, hanem magától jön. Isten csodája, ahogy a mag kikel, növekszik, sarjad, termést hoz. Ez Istennek a csodája. Az egy pincinke mag elhal, hogy sokszor akár százannyi termést is hozzon. Ez nem az embernek a műve, hanem Isten hatalma és csodája. Csak a felfúvalkodott ember, gőgös ember, akinek képzeli magát szívű ember, gondolja, hogy minden az ő érdeme. Az ilyen embernek gőze sincs arról, vagy inkább nem akar tudomást venni arról, hogy a legfontosabb részéhez köze sincs. Mert hiába veti el a magot, ha nem hajt ki, hiába készít elő mindent, ha nem hordozza magában az a piciny mag az életet. Márpedig az életet, a sarjadást, a növekedést, a termést Isten adja. Tudjátok, egyedül az Isten csodája, hogy van mit aratni, hogy van mit sütni, és van mit az asztalra tenni. Az Istennek a csodája. És ez a példázat azt szeretné kifejezni, hogy Isten az életet adó Isten, aki a hajtást, a növekedést, a termést adja. Mi semmitől nem tudjuk megóvni azt a pici magot. Semmitől. És azok, akik mezőgazdaságból élnek, tudják, hogy miről beszélek. Nem tudjuk megóvni a belvíztől, nem tudjuk megóvni a fagykártól, nem tudjuk megóvni attól, hogy a jég ne verje el. Nem tudjuk. Mi semmitől nem tudjuk megóvni azt a piciny magot. Minden az Isten kezében van. Ezért a földből élő falusi emberek mindig közelebb álltak az Istenhez, és mindig érzékenyebb volt a szívük Isten dolgaira, mert nagyon jól tudták, hogy Isten ad mindent, és tőle függ minden. A falusi emberek sokkal alázatosabbak voltak mindig is, mint a városiak. Mert tudták, hogy az idő, a termés, minden az Isten kezében van. És lehet, hogy a városi csak azt tapasztalta meg, hogy kevesebb a kenyér, vagy kevesebb a zöldség, többet kell importálni, de a falusi ember azonnal érzékelte, amikor elverte a jég, vagy amikor a belvíz mindent elöntött, a falusi emberek mindig érzékenyebbek voltak az Isten dolgaira. És csodálatos, amikor az ember munkájának a gyümölcseként kalásztáblákat láthat. Gyönyörködhet a munkájának a gyümölcsében. Az én szívem mindig megdobban az aratási időszakban. Olyan csodálatos. Én nagyon szeretem a kalászt. A kalásztáblákat. De nagyon-nagyon szeretem a tavaszi időszakot, amikor a repce hajt, gyönyörű szépek azok a sárga táblák. Gyönyörű. Gyönyörködhet az ember munkájának a gyümölcsében. Aztán miután megérett a kalász, eljön az aratásnak az ideje. Az aratás, a betakarítás. Az ember újra aktívvá válik. Mi volt? Inaktív volt eddig. És most Isten azt mondja, hogy újra aktív lehetsz. Jöjj és arass. És hát, ahogy látjuk ott a bal felső sarokban, régen így arattak. Én még emlékszem, amikor így arattak, nagyszüleim is. De hát látjuk, hogy itt a jobb alsó sarokban már másképpen. Valahogy nincs meg, és nem akarok most itt a gépesítés ellen beszélni, mert nyilván tudom, hogy így kell dolgozni, de már nincs meg az a nagyon mély kapcsolat a kalász és az ember között. Amikor kévékbe kellett kötni, amikor össze kellett gyűjteni, milyen más volt az az időszak. És azok, akik mind a kettőt csinálták, tudják, hogy miről beszélek. Az ember újra aktívvá válik. Learadhatja a termést, betakaríthatja. Az elvetéstől, és most leegyszerűsítve az aratásig, az ember ki van téve Isten növekedést, termést adó munkájának, majd Isten újra bevonja az embert a munkájába, és az aratást már rábízza. Mi történik először? Azt láthatjuk, az ember aktív, az ember magot vet a földbe. Látjuk itt, hát itt egészen kezdetleges, ez egy Indiában készült felvétel, ott így vetik a magot, de minden esetre az ember aktív. Aktív részese a mag elültetésének. Aztán látjuk, az ember inaktív, azután alszik és felkel, éjjel és nappal a mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja hogyan, magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászba. Az ember inaktív, és aztán Isten újra bevonja, és aktívá válik. Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert elérkezett az aratás ideje. Isten bevonja őt a munkájába. És ez a példázat több mindenre rávilágított számomra, több mindent megértetett velem. Az első, amit megértettem ebből a példázatból, hogy Isten munkával bízta meg az embert. Már a teremtés történetben arról olvashatunk itt Mózes első könyvének második fejezetében, fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Munkával bízta meg. Feladatot adott Isten az embernek. És szomorú látni, amikor emberek, természetesen nem azokról van szó, akik önhibájukon kívül, amikor emberek nem akarnak dolgozni, és munka nélkül szeretnének anyagi javakat, és valóban csak aratni szeretnének lefölözni a júst. Minden csak maguknak szeretnének, de fáradozni azt már nem akarnak, és léhűtő munkakerülő, kevés befektetéssel hatalmas haszonra akarnak szert tenni. A Biblia nem ezt tanítja, és nem erről beszél. Azt mondja a példabeszédek könyvében, ott a 21. fejezet 25. versében a rest megöli vágyak, a restet megöli vágyakozása, mert a két keze nem akar dolgozni. Vágyakozni, álmodozni, meggazdagodni akarnak, de rest dolgozni, tenni, fáradozni. Az ilyennek mondja Pál apostol, amit olvashatunk a 2. Tesszalonikai levélben, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Isten tehát szorgalmas, becsületes, tisztességes, dolgos, hívő embereket akar látni, és nem tétlen, munkakerülő, hasznot húzó, mindenből előnyt kovácsoló embereket. Aztán a másik, amit megértettem ebből a példázatból, hogy Isten alázatban szeretné tartani az embert. Azzal, hogy a növekedést, a sarjadást magánál tartotta Isten, ezzel alázatra szeretne tanítani bennünket, embereket, mert az élet tőle és belőle fakad. Ezért mondja Pál apostol az 1 Korintus 3.6-ban, én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Ez arra mutat rá, hogy az élet, a növekedés, a termés, az aratás, az kegyelem. Az kegyelem. Hálára kell, hogy indítson bennünket, embereket, hogy ebben a kizsigerlő, kizsákmányoló világban még mindig van annyi termés, ami el tudja látni ezt a 7 milliárd embert. Azon viszont el kell nekünk embereknek gondolkodnunk, különösen a jóléti társadalmaknak, hogy jól élünk-e a ránk bízott javakkal, és a jóléti társadalom nem pazarló társadalom-e. Az ember azt gondolja, hogy mindene megvan, semmire sincsen szüksége, és ez a gőg nehogy a nélkülözésbe taszítsa az embert. Mert már volt rá példa a történelemben, nem egyszer, nem kétszer. Isten ezért alázatban szeretne tartani bennünket, hogy minden tőle és minden általa van. Aztán a harmadik, amit megértettem ebből a példázatból, hogy Isten nélkül semmit nem tehetünk. Semmit nem tehetünk. Még az erőnk, hogy kimehetünk a földekre dolgozni, elvégezhetjük a munkánkat, még az is tőle van. Tőle kapunk erőt elvégezni a napi teendőinket, bölcsességet, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, minden tőle, általa és benne van. Ezért mondja Ézsaiás, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Mert tudjátok, mit ér az a boronáló, mit ér ez a hatalmas erőgép, ha nincs, aki hajtsa, nincs, aki vezérelje. Éppen az elmúlt napokban hallottam, már láttam korábban ilyen felvételeket, csak a Kossuth Rádióban most volt egy műsor a mezőgazdaságról, valami kiállításon vett részt valamilyen miniszter, és arról beszélt, hogy a jövő technikája az teljesen az, hogy otthonról fog végezni mindent az illető, mert csak betáplálja, és most már nem csak önvezető személygépkocsik vannak, hanem önvezető erőgépek, traktorok, kombányok, és majd mindent otthonról lehet vezérelni. És centiméter pontosan műhold alapján be lehet táplálni, hogy mettől meddig az ő telke, és ott szépen megművel mindent. Ezek lehet, hogy nagyszerű dolgok, de bevallom őszintén, hogy bennem inkább félelmet generál. Bennem inkább félelmet. Mint ahogy félelmet generál az, ahogy látjuk a technika hogyan fejlődik, hogy önvezető autókat meg kamionokat fejlesztenek. Hogy hozzá se kell nyúlni a kormányhoz, semmit nem kell csinálni, mindent az autó helyettem meg helyettünk csinál. És talán lehet, hogy látták a testvérek, ez is magyar fejlesztés, és magyar tudósokhoz köthető, hogy kifejlesztettek olyan önjáró drónokat, amelyek szállításra alkalmasak, éppen nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt mutatták be, a híradó foglalkozott is vele, hogy önjáró drónok fognak majd árukat kiszállítani. Hát bevallom őszintén, hogy ezek bennem félelmet generálnak. Isten nélkül semmit nem tehetünk, mert mindenünk, amink van, tudjátok, az Istentől van. És ez a rettenetes fejlődés, ami hihetetlen, ez előbb-utóbb vissza fog ütni. Mert Isten nem fogja engedni, hogy az ember ennyire gőgös legyen. És rá fog majd újra döbbenni az emberiség arra, hogy nála nélkül semmit nem tehetünk. Hiába vannak lovaink, vagy hiába vannak hatalmas erőgépeink, semmit nem tehetünk nélküle. És jó erre az ígére tekinteni, és ebből erőt meríteni, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Aztán a negyedik, amit megértettem ebből a példázatból, hogy Isten bevonja az ember munkájának gyümölcsébe, az aratásba az embert. A legfontosabb részébe az ember inaktív, mégis csodálatos, amikor learathatja munkájának a gyümölcsét. És nincs annál szebb, amikor az ember fáradtságos munkájának a végén láthatja munkának a gyümölcsét, és learathatja mindazt, amiért dolgozott. Ahogy említettem, talán emlékeztek, hogy a legszebb, az egyik legszebb része, amikor az ember elvetheti a magot, azzal a reménységgel veti el, hogy az ki fog majd nőni, és termést fog hozni. Az egyik legszebb része. De talán a legszebb része az, amikor végig tekint a földművelésből élő ember, azokon a kalásztáblákon és kiki min a karfiolföldeken, vagy bármire gondoljunk most, és látja azt, hogy a munkájának van gyümölcse. Nem tudom, hogy tudjátok-e, a második világháborúban, a náci táborokban nagyon sok ember megbolondult. Mégpedig azért bolondultak meg nagyon sokan, mert ezek az osztag vezetők, ezek azt csináltatták az emberekkel, hogy a hatalmas nagy lágerekben az egyik sarokból a köveket átpakoltatták a legtávolabbi pontba, egy másik sarokba. Aztán miután áthordták, utána az osztag vezetők azt mondták, hogy na akkor most hordják a harmadik sarokba is, aztán a negyedikbe. És belebolondultak az emberek, mert nem látták munkájuknak az értelmét. És tudjátok, ebbe bele lehet bolondulni, amikor nem látja az ember munkának az értelmét. És nincs csodálatosabb dolog, amikor Isten bevon az ő aratásába, gyümölcse munkáját learathatja az ember. És azt mondja, hogy van értelme. Persze tudom, hogy ez a mai világ nagyon-nagyon összetett. Sokszor az ember azt érzi, hogy nem becsülik meg, amikor ilyen 20-25 meg 30 forintos áron veszik át a medgyet. Amikor már a gazdák azt mondják, hogy inkább rohadjon le a fán a medgy, mert nem érdemes leszedni, akkor persze az ember elgondolkodik. Vagy emlékszem, nem sokkal, amikor beléptünk az Európa Unióba, emlékszem az én családom is, nagynéném például, meg a nagybátyám, azért adott az Európa Unió pénzt, gondoljatok bele, azért adott az Európa Unió pénzt, hogy húzzák ki a szőlőtöveket. Felfoghatatlan, hogy mi megy ebben a világban. És az ember végig gondolja azt, hogy mi akkor az értelme a munkájának. És tudom, hogy sokszor sokan elgondolkodnak ezen. De mégis azt kell, hogy mondjam, amit olvashatunk itt, hogy Isten bevonja az embert munkájának a gyümölcsébe, az aratásba. És ennek nyilván van lelki oldala is, meg van gyakorlati fizikai oldala is. És nincs annál szebb, amikor láthatjuk munkánknak a gyümölcsét. Az aratás, a betakarítás a másik legszebb része, hiszen egész éves munkának a gyümölcse abban mutatkozik meg. Isten ad növekedést, majd a kifejlett érett kalászt le lehet aratni. Ennek a gyümölcse pedig nem egyszerűen az aratás, hanem az, hogy étel kerülhet az asztalra. Még vannak olyanok, élnek közöttünk olyanok, akik tudják, hogy mi van ott a bal oldalon, meg a középső. Még vannak, akik emlékeznek, sőt művelték is, hogy hogyan kellett kereszteni, meg dagasztani tésztát, és aztán hogyan tették a sütőbe. És tudjátok, azok a kenyerek, én emlékszem, mert nagyszüleim is csináltak, nem két nap után elkezdtek penészedni. Az egy, meg két hét után is még kenyér volt. Kenyér volt. Ma ebben a nagyon rohanó világban, látjátok, sok minden átértékelődött. Sok minden átértékelődött, de azt gondolom, hogy csodálatos dolog, amikor étel kerül az asztalra. És sokan bele se gondolnak, hogy hány munkaóra, míg az asztalra kerül a finom kenyér. Hányan dolgoznak, hányan fáradoznak azért, hogy otthon kenyeret tudjunk enni. Az idősek tudják, hogy mennyit kellett fáradozni, kereszteni, dagasztani a hatalmas nagy teknőben, aztán szépen betenni a sütőbe. Most már ezeket nem látjuk, most már csak azt látjuk, hogy kenyér kerül az asztalra. Sokaknak ez természetes, sokan hálát sem adnak azért, csak akkor figyelnének fel rá, amikor nem lenne az asztalon, nem? Akkor viszont fölfigyelnék, hogy nincs az asztalon. Vagy be kell nagyon-nagyon osztani. Vajon szoktunk-e, és hadd kérdezzem meg ezt, drága testvérek, vajon szoktunk-e hálát adni, hogy Isten ad aratást, és ad aratni valót? Vagy egyszerűen teljes természetességgel vesszük a dolgokat, hogy persze van kenyér. Aztán hányaknál az a kenyér a kukában köt ki. Az én nagyszüleimtől mindig azt hallottam, hogy kenyeret soha nem dobunk ki. Ezt nagyon belém verték a nagyszüleim. Talán lehet, hogy élnek itt még olyanok, akik tudják, hogy miről beszélek. Kenyeret soha nem dobunk ki. Mindig ezt mondták. Mert a kenyér az életet jelentette. A kenyér az életet jelentette. Vajon szoktunk hálát adni, hogy van aratás és van aratnivaló? Szoktunk ezért hálát adni, testvérek? Szoktunk ezen gondolkodni egyáltalán, hogy tényleg teljesen természetes a mindennapi betevő falat. És nem tudom, hogy vannak-e itt közöttünk olyanok, akik ezt gyakorolják, de például az én nagyszüleim, mielőtt fölvágták a kenyeret, keresztet vetettek a kenyérre a késsel. Igen, ezzel is hálát adva a mindennapi kenyérért, a betevő falatért. Ma már szeletelt kenyeret veszünk, ma már szeletelőgéppel vágjuk a kenyeret, nehéz a szeletelőgépen keresztül keresztet rajzolni, pedig ez a mozzanat, ez nem egy rutin, hanem ebben a mozzanatban benne volt az, hogy hálásak vagyunk azért, hogy van kenyér az asztalunkon. Van kenyér, van termés, van aratás, de megszoktuk, tudjátok, megszoktuk a nem természetest. Ez a példázat Jézusnak a szavai arra is szeretne rávilágítani, hogy ne legyen természetes a mag, az ige, ahogy itt ideírtam. Mert sok oldalról meg lehetne közelíteni Jézusnak a szavait, ne legyen természetes a mag, beszélek a földművelésből élőkhöz, ne legyen természetes a mag, de ne legyen természetes az ige, mert a mag az ige. Aztán ne legyen természetes a magvetés, de ne legyen természetes, drága gyülekezet, az ige hirdetés. Aztán ne legyen természetes a föld, hogy van mibe vetni, és ne legyen természetes, drága testvérek, a gyülekezet. Aztán ne legyen természetes a magnak a sarjadása. Azaz, ne legyen természetes a hit ébredése. Aztán, kedves földművelésből élők, ne legyen természetes a szárba szökkenés. Kedves mondosiak, ne legyen természetes a gyülekezet növekedése. Aztán, kedves földművelésből élők, ne legyen természetes az aratás. Kedves gyülekezet, ne legyen természetes az engedelmes élet, a szolgálat, hogy szolgálhatunk. Hanem vegyük észre, hogy minden az ő munkája. Minden, amit itt látunk, az ő munkája, mert az ő munkája a mag, ő munkája a magvetés, az ő munkája a föld, a mag sarjadása, a szárba szökkenés és az aratás. Minden az ő munkája. És az ő munkája az, hogy van ige, az ő munkája az, hogy van ige hirdetés, az ő munkája, hogy van gyülekezet, az ő munkája, hogy van hit ébredése, az ő munkája a gyülekezetnek a növekedése, és az ő munkája az engedelmes, szolgáló élet. Így hullik a mag, mi hallgathatjuk, aztán dolgozik a szívünkben, az életünkben, aztán reménység szerint kihajt és termést hoz. De vajon hoz-e termést? Hadd tegyem föl a kérdést. Növekszik-e bennünk az elhintett mag? Van-e látható jele annak, hogy a mag hullik a szívünkben? De jó lenne végig gondolni az utat a magtól az eledelig, Isten igéjétől az éltető kenyérig, és ezzel a mondattal szeretném befejezni, amit Jézus mondott, magáról mondja, én vagyok az élet kenyere. Út a magtól az éltető eledelig. Egy hosszú utazásnak, egy több hónapos utazásnak lehetünk most ebben a fél órában a tanúi. De tanítson bennünket alázatra, hogy az az éltető kenyér az ne legyen természetes. Az az éltető ige, a gyülekezet ne legyen természetes. Tekintsünk így Jézusra. Tekintsünk az életnek a kenyerére. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a Te szavadért, és kérünk, hogy csendesíts el bennünket, ad, hogy meg tudjunk hajolni mindazelőtt, amit hallottunk, és hogyha felfúvalkodott lenne a szívünk, akkor indíts bennünket alázatra, hálaadásra, hogy megköszönjünk mindent, amink van, amivel eltartasz, amivel táplálsz. Mindenek előtt a lelki eledellel, a lelki táplálékkal, hogy Te vagy az élet kenyere, de megköszönve, hálát adva azért is, hogy kerülhet az asztalunkra kenyér. Köszönjük, hogy betekintést nyerhettünk. Megláthattuk azt az utat, amely a magtól egészen az asztalon lévő kenyérig mutat rá. Amen.